A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggel, drága hallgató közönség. 6 óra 31 perc van. Nem is így kellett volna kezdenem. Szervusztok, gyerekek. Na, milyen nap van ma? Kezdődik az iskola. És neked pedig most rá kellett volna csapni a billentyűzetre, hogy az első taktusok Peti áll a ház előtt.
Nem, ezt már direkt nem.
Jó, akkor én eléneklem. Szerintem nem fogod tönkretenni a show műsoromat a defektizmusoddal.
Sok éves pályafutásunk alatt egyszer elsütöttük, és szerintem többször ne süssük el.
Jó, akkor kitalálok más iskolás.
Na, hát iskola kezdődik, nem tudom.
Igen, bizony kezdődik az iskola. Erről emlékeztünk meg itt a Millás reggeliben 15 másodperc erejéig, amíg lékre nem futtatta Ács Gábor a terveimet, aki a mai nap egyik műsorvezetője természetesen.
Nagy megdöbbenésemre velem szemben ismét Mihálovics András ül. Hát nem tudom, hogy milyen algoritmust fejlesztett a Kántor, hogy a múlt heti minden nap Macival program után ismét ez dobta a gép nekem. Tehát azt hittem, hogy végre visszajönnek a kollégák a szabadságról. Erre megint te ülsz velem szemben. Erre megmondom őszintén, nem számítottam még a múlt pénteken se, és hát kellő fejbe kólintásként értékeltem.
Én se értem, mert a Kántornak meg szent meggyőződése, hogy az utolsó töltényig lőjem el, ami bennem van, mert non-stop nyomatja még a, ugye a tegnapi, vagy a múlt heti Grand Slam-em után úgy gondolt, hogy hétfőn és kedden is jöjjek be, tehát hogy hét napot nyomjak le egybe, bár már mindenki a fedélzeten elvileg, tehát hogy valami...
Nem, ő nincs, ő még két nap eltávozáson.
Magát? Akkor mindent
értek. Igen, úgyhogy végülis, hát figyelj, ha már őt szidjuk ma reggel,
hát
akkor
szidjuk, hát persze.
Mi szegény algoritmus, nem nagyon tudott más megoldást kitalálni erre, ha csak... Tehát végül is a Gedével lehetünk volna, de na, ez akkor már valami programhiba lehet.
Én tegnap voltam a Gedével.
Tudom, azért mondom, hogy
jól van, láttam. Napbarnított meg minden.
Igaza van. Aki a múlt héten napovni járt,
igen,
teljesen
takaróba az megvan.
Micsoda?
Nem láttad?
Hogy?
Hát a nagyságos asszony közzé tette a Gede Balázs Strandol munkacímet viselő képeket.
Én nem
három
rajta
van rajta. Először alszik.
Igen.
Takaró nélkül, aztán takaróba alszik a strandon, aztán hozza a kávét, vagy sört. Nem tudtam ránagyítani, hogy meg el tudjam.
Ez tört. A Gede Strand sorozat.
Ez a Gede Strand. Majd mindjárt megmutatom. Jó, élőadásban mutassam.
Nem kell, majd jó lesz.
Hát csak a reakciód esetleg szórakoztatná a hallgató közönséget.
Hát inkább nem vállalom, úgyhogy jó lesz, az tartsuk meg majd későbbre.
Na, 2020 szeptember elseje van, bizony gyerekek, elkezdődik az iskola, aztán majd meglátjuk, meddig tart. 0-30-20-10-9-9.
Hát ezzel meg lehetne tölteni a teljes hírblokkot, hogy melyik iskolákban hogyan reagálnak, illetve miután két általános iskolás gyermekkel is érintett vagyok, az is érdekes, az egyiknél próbáltak a legjobban összeszűkíteni, hogy gyors évnyitó, de mintha nem is lenne évnyitó, estünk túl rajta és ne variáljunk, hát a másikat berendelték tegnap. Tehát még 31-én évnyitóra van egy csomó iskola, ahol azt mondták, hogy na ne szórakozzunk ezzel, tehát teljesen nem fölösleges ebben a járványhelyzetben, és hát vannak iskolák, ahol meg előkerültek koronavírus fertőzöttek az országban, ott meg elhalasztották. Az is érdekes, hogy budapesti javaslat volt arra, hogy legyen eltolva esetleg az iskola kezdés, hogy ne egyszer ez úgy rá a megközlekedésre a sok ember. Ezt mondjuk Debrecenben valósítják meg éppen. Budapesten meg, mintha nem lenne jellemző, illetve nem láttunk ezzel kapcsolatos fejleményt. Noha elvileg a főpolgármesteri hivatalnak volt egy ilyen kérése, de ez max kérés lehet. Úgyhogy az iskola kezdés az biztos, hogy nagyon speckó lesz. Itt a környékünkön is már csak a forgalmi dugót okozó lezárás miatt is. De hát ez
a Fillér utcára gondolsz?
A Fillér utca iskola előtt amúgy is mindig föltartják a gyerekeknek. Igen. Gyerekektől 30-40-50 másodpercig búcsúzkodó, őket körbesimogató, az út közepén mindezt mellettük, mögöttük a sor 200 méteresre növekvő. Na és akkor itt van még, hogy nem lehet megállni, mert hogy ha az az egyetlen parkoló sor sincsen a felújítás miatt. Na minden esetre, hát ez egy elég érdekes iskola kezdés, és biztos, hogy rengeteget fogunk még erről beszélni. Úgyhogy még kívánjunk a lurkóknak kitartást, és hát nem tudom, mit lehet.
És alkalmazkodó képességet.
Igen, ne féljünk. Azt kívánom, hogy próbáljanak, de tudjanak úgy gyerekek lenni, ahogy amúgy lennének. De persze fontos, hogy azért ezeket a távolságtartási szabályokat azért amennyire lehet próbáljuk az iskolában is betartani, anélkül, hogy elvesztenénk az egésznek a lényegét, a gyerekek vagyunk. Tehát megoldhatatlannak tűnik alapvetően, nem tudom, hol van itt a kompromisszum, legyünk óvatosak, de
kedves gyerekek,
eddig jutottam.
Gabi bácsi interjút hallhattátok. Na, ezért Mackó nem tudjátok bácsi, meg, hogy Egon és Egyed napja van, úgyhogy nekük nevük napja is van, illetve azt is jó, hogyha tudják az oskolába készülők, hogy Szent Mihály havának első napja van. Ilyenkor léptek szolgálatba a juhászok, a kondások és a szőlőpásztorok. Gabi bácsi elkerekedett szemmel néz rám, ezért el kell magyaráznom, hogy kik azok a szőlőpásztorok, a csőszök, úgy már megvan, akik vigyáznak arra, hogy se a seregély, se rossz indulatú két lábon járó seregélyek ne vigyék el a termést.
Meg a peronoszpóra.
A peronoszpóra ellen nem a szőlőpásztor védekezik, hanem a szőlős gazda Gabi bácsi. Tanuld meg.
De a szőlőspásztort is megkérheti, hogy fölvegye
a szőlőspásztor a... nem azért van.
Karos.
Látszik, hogy utoljára időszámításunk előtt 73-ban voltál szőlőskertben, mert mindazok, akik ma a hajtogatós mechanikus
annak permetezővel
permetező.
De hogy hajtogatós mechanikus, azt nem. Most eltaláltad ki. Annak nyilván van egy nagyon szakszerű neve. És te, mint agrár végzett ember, ezt elfelejtetted.
Én állattenyésztő vagyok, nem szőlőpásztor.
Mindig ez a kibúvó. Na most nyilván, ha valaki agrát végez aranydiplomával.
Nem aranydiplomával végeztem.
Akkor azért
a mai aranyköpésnél majd elmondom, hogy miért nem végeztem aranydiplomával. Na,
csak amennyit a műsor hallgatói, amennyiről értesülnek, hány állat leölésére került sor a fürdőkádban, és még a nagy része nem is publikus, annyira azért nem vagyok meglepve ezen.
Igen. Szóval a Szőlőhegyen ez a zárónap, Szent Mihály havának első napja, innentől figyelem, tilos szekérrel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni. Miért vajon, Gabi bácsi? Azért, hogy tilos. Ne lopják el a szőlőt. Mert ha szekér nélkül sokkal kevesebb szőlőt tudsz lopni, meg abroncsos edény nélkül meg még kevesebb.
De ez komolyan?
Hát halál komoly, persze. Illetve most, kedves fele barátaim itt Budapesten és vonzás körzetében, ma kell a disznót hízóba fogni, ha elfogadtok egy jó tanácsot, azért, mert hogy a disznó torra addigra polyó lesz, hogyha így alakulnak a dolgok. Na, egyébként évfordulók, a születésnaposokat természetesen az évfordulók felsorolásával köszöntjük, hozzáadott értéket próbálok nyújtani az évfordulóknál. 1930-ban volt egy bazinagy munkás tüntetés Budapesten, 150 ezeren voltak. Mégse 1 millióan, mint más alkalommal a Kossuth téren, az volt biztos minden idők legnagyobb magyar tüntetése. A népszerű DJ legalábbis ennyi embert számolt, úgyhogy 150 ezeren voltak a Hősök terén, de ott nem bántak kesztyűskézzel az elkeseredett vörkörökkel, mert hogy Nagy Károly rendőrfelügyelő azt mondta a lovas rendőröknek, hogy roham, azok a tömegbe lőttek sajnos, és hát egy ember meghalt a helyszínen, többen pedig megsebesültek. Aztán, hát hogy egy kicsit átérezzük, az iskolába induló lurkóknak a lelki világát, azért nem árt, hogyha tudjátok, kedves gyerekek, hogy szeptember 1-én, mikor ti mentek az iskolába, 1939-ben akkor tört ki a második világháború, mert hogy a náci Németország lerohant a Lengyelországot. Úgyhogy hasonló lelki világban voltak ott szegény lengyelek, amikor ezzel szembesültek ezekben az órákban. Aztán sebességrekord, ezt direkt Ács Gábor, a közlekedési eszközök nagy szerelmese miatt tettem bele az adásmenetben. Az SR-71 nevű repülőgép, ez egy kém repülőgép volt, és nagyon jól néz ki. Blackbird-nek hívják, ez a kódneve. Sebességi rekordot állított fel, New Yorkból Londonba repült 1 óra 54 perc alatt. Az átlag sebessége, figyelem, 2310 km/h volt, ilyen gyorsan ment. Egyébként azt rebesgetik a katonai körökben, hogy már van ennél sokkal gyorsabb kémrepülőgép, senki nem látta, úgy hívják, hogy Aurora, és onnan tudják, hogy állítólag, hogy létezik, hogy ilyen csavart kondensz csíkot húz maga után, amire a megfigyelések szerint egyetlen egy másik légijármű sem képes jelen pillanatban. Megvan a Blackbird? Nem, nem, nézd meg, SR-71-be jutott, nagyon szép repülőgép, aha, tiszta futurisztikus egyébként. Aztán egy szomorú dátum 1983-ból, mert hogy arra emlékszel, hogy persze, a szovjetek lelőtték azt a dél-koreai utasszállítógépet, a történelem egyik nagy rejtélye, hogy miért. Ugye egyik fél sem magyarázta azóta sem el, hogy mi történt a koreaiak.
Egyáltalán nem rejtélyes.
Miért? Te mit olvastáról?
Hát letért a területről.
De miért értek? Meg miért annyira? Tehát, hogy nem igaz, hogy nem vették észre, hogy ennyire letértek. Aztán az is nehezen elképzelhető, hogy nem vették a szovjet figyelmeztető jelzéseket, hogy rossz helyen járnak. Az sem biztos, hogy igaz, hogy nem láttak, mert állítólag figyelmeztették őket. Még repülőgépekkel is oda repültek, integettek.
Letért, tilosba ment,
lelőtték.
Kémgépként kezelték őket, és lelőtték. Tehát igen, innentől kezdve most kinek van igaza. Tényleg valóban olyan helyen volt, ahol nem szabadott volna repülnie. Jó, persze a
többi. De egy csomó kérdés van
kapcsolatban. Persze innentől kezdve a többi rejtély, de maga, hogy mi történt, az ennyi, sajnos.
No, a születésnaposok. Edgar Rice Burroughs, amerikai regényírót én ide beolloztam bizony, 1875. szeptember 1-én született, azért, mert gyermekkorom egyik megédesítője ő, ugyanis az összes Tarzan könyvet, amit ő írt, elolvastam. Kiadták ilyen sorozatban, még talán meg is van valahol. Bár nem tudom, hogyha most megint elkezdeném olvasni, akkor milyen olvasmány élményt adna, de akkor lebilincselő volt Tarzan, bár már egészen elvetemült kalandokba keveredett voltak hangya emberek, meg elfeledett civilizáció, meg oroszlán emberek, meg már nem tudott kitalálni lényeket, hogy kikkel küzdjön meg a Tarzan, de természetesen mindig ő győzött. Aztán 1923-ban szeptember 1-én született Rocky Marciano, nehézsúlyú ökölvívó világbajnok, kérem szépen, róla is megemlékeztünk. Aztán Karinti Márton, Kossuth díjas magyar rendezőt is kiemelném, színházigazgató, író is, ő 1949. szeptember 1-én született, és 1957-es évjáratú Gloria Estefan, kubai születésű amerikai énekesnő. Uh-huh. A latino diszkók elengedhetetlen szereplője ő annak idején.
Volt, szerencsére csak pár évig.
Aztán hogy kell mondani Ruth Hulit? Ugye, mert volt hiszem, Hülit, hogy volt Gulit, minden volt szegény.
Hát Hulitnak mondták leginkább. Igen. De én csak a TV közvetítésekből emlékszem, úgyhogy én is valószínűleg úgy.
Hulit, biztos, uh-huh, ilyen hollandosan mondják. No, aztán a te kedvedért és Isten éltesse. Jó egészséget kívánunk az 1963-as születésű Kropkó Péter triatlonistának, és emlékezzünk meg arról, hogy 1965. szeptember 1-én született Simon Tibor, válogatott labdarúgó, tragikus körülmények között vesztette életét 2002-ben, ugye a Ferencváros oszlopa volt ő. Na ennyi.
Jó. A koreai utasszállítóhoz csak annyi megjegyzés, az oka ugye nem derült ki, de önmagában azért az, hogy az hogy a szovjetek befolyásolták, vagy vádolták Amerikát mindenféle olyan dolog, amire semmi bizonyíték nem volt, illetve hogy nem engedtek nemzetközi vizsgálatot, eltitkolták, hogy megtalálták a lezuhant gépet, és csak a ottani rendszerváltás után adták át a fekete dobozt, azért mindenképpen elgondolkodható, hogy milyen rendszer működött ott, de ennyit lehet hozzátenni, ez ami biztos és tényszerű arról az oldalról, de hogy hány üzenetváltás volt ezek után, és mi az, ami hogy egyáltalán hogy került oda, miért évett oda, azt így utólag sem lehetett rekonstruálni. Na, minden esetre.
Na, elkezdte érdekelni Ács Gábort a feldobott.
Engem nem, ez engem mindig is érdekel, de ha egyszer, de nem, tehát ha nem jutunk tovább, és megfejtetetlen,
de azóta nem
akkor...
hozták nyilvánosságra fekete dobozt, vagy az alatt mindent töröltek róla, vagy nem tudom.
Na, erre nem emlékszem, hogy pontosan hogy volt, de abból sem lehetett ennél jobban megfejteni.
Tehát ennyit tudunk biztos, hogy letért az útvonalra, a szovjetek meg lelőtték.
Na, mehetünk tovább akkor, ugye? Illetve elkezdődhet a zenei program is a 13,5 perces nyúlt évfordulózás után.
Peti áll a ház. Ja, nem erre gondoltál?
Nem, ez egy kicsit más lesz.
My sleep habits, dreams captured with a dragon speak or leave that heat stagnant. Will the past teach or will this keep happening? Seeing patterns released over these drums. Keep the rap beat, son. Same brother beat addicts. Rumble wisdom missing from the television. Vision leak static. Preach trash, stay dumb. Complaining about your pay stub. No time to waste, huh? Say, son. What do you think your shining's reminding me of? What do you think my shining's reminding you of? Reflection of fire inside the gods, the eye of the storm. Except we can't control and leave the rest to get gone. The best songs caress and sensitive to headstrong. Lessons we finesse into a groove just to press on. Manifest the essence accepted in every session. Progressive art with intent and years I was set goals. And then we out.
Olyan forron a kásán.
Nem, bizony.
Nem lesz képzelő. Amíg te abban a székbe ülsz, csak véletlenül. Hát szerintem nézzük már meg, hogy mit írnak a lapok, drága kollega, a mai újságokban. Világgazdaságot kaptam itt gyorsan elő. Azt írja a lap, hogy tovább hódítanak a vezetékes szolgáltatások. Magyarországon az év első felében 55 ezerrel nőtt a hazai széles sávú vezetékes internet előfizetőinek tábora. A Telekom piaci részesedése a legnagyobb, 37,9%-os. Egyébként a magyar háztartások 56%-ában van vezetékes telefon. De minek teszem én hozzá? Nem tudom, hogy még használja valaki a vezetékes telefont, meg ha igen, akkor mire? Ha csak arra nem, hogy üzleti ajánlatokkal bombázzák, hogy lejárt, hosszabbítsa, vegye, stb.
Ugyanúgy hosszabb, ugyanúgy bombáznak mobilon is, tehát ebben nincs különbség.
Igen. Aztán kényszerszünetre megy Magyarországon a RegioJet, felfüggeszti szeptemberre magyarországi tevékenységét a cseh magánvasúttársaság. A kényszer leállás az az vezetett, hogy 30 napra lezárták a határokat, a RegioJet októberi újraindulásra azért készül, de a jegyértékesítés addig folyamatos lesz, a nemzetközi és hazai októbertől induló járatokra már ülőhelyek azért foglalhatók. emiatt a határzár miatt a RegioJet 120 járat esik ki, ennek hatásait vizsgálják, a hazai üzletekben nem terveznek leépítést. Egyébként a RegioJet július végén jelent meg első személy vonatával a magyar síneken. Ács Gábor akkor részletesen beszámolt ezzel kapcsolatos benyomásairól, tapasztalatairól, várakozásairól. Utaztál rajta?
Itt van a magyaron még nem, én még külföldön, még Prágából, Pozsonyba utaztam.
Ismerek annak olyat, aki vele utazott, azt mondja, hogy nagyon európér, nagyon, nagyon komfortos, és igen, nagyon olcsó.
De hogy még a fedélzeti szolgáltatások is olcsók, még a fedélzeti kajálás is
például. Így van.
Nagyon jó nekem is. Tehát pozitív tapasztalás volt. És hát tök normális döntés, illetve az a meglepő, hogy a légitársaság közül még a második legnagyobb nem lépett a Wizz Air azonnal, mint az első legnagyobb. Hát lényegében visszakapcsolta ugyanazt a vészhelyzeti üzemmódot, amiben tavasszal működött. Csak abban nagy különbség, hogy tavasszal légitársaságnak nagy része leállt, a Wizz Air megtartott nagyon kevés járatot, és ebből nagyon kevésnek a része volt az a pár, amit megtartott Budapesten. Hát most meg repül a legnagyobb arányban tavalyhoz képest az összes európai légitársaság közül, tehát nála a legkisebb a visszaesés a tavalyi nyárhoz képest, és hát ebből volt kénytelen visszavenni, és a magyar útvonalakat tekintve nagyjából lement oda, ahol áprilisban voltunk, tehát 12 maradt meg, akkor meg talán 8 vagy 9, ha jól emlékszem, tehát icipicivel több csak, mint a nagy leállás idején. Viszont a Ryanair még nem lépett semmit. Mások már törölgettek.
Hát én most kaptam levelet éjjel a Ryanair-től, az ülőhelyek kiárusítása megkezdődött, 2020 legnagyobb leárazása, hatalmas áresés, egy millió ülőhely, csak 1649-től ezt a levelet küldték nekem.
Szokásos, se van.
Személyes.
5 eurós akció? No, hát az még engem is érdekel.
Nem.
Hogyha tudnám, hogy el tudok vele utazni, de miután semmiben nem lehetünk biztosak, én tudom. Azért. Tehát nullaért se vennék meg semmit, mert hogy minek bajlódjak vele utána.
Igen.
Vagy hát nyilván az meg olyan, hogy azt meg ők is tudják, hogy megveszel egy csomót, akkor is, hogyha nincs rá szükséged, úgyhogy.
Az első
szóval sajnos jogos, hogy a RegioJet is ezt lépte. Igen. Inkább az a meglepő, hogy még van, aki tökör rajta, hogy akkor miket zár be, addig se tudják meg a utasok, hogy kivel nem tudnak utazni.
Csomagokról is ír a Világgazdaság. Az év első 7 hónapjában 18%-kal volt több a Magyar Posta által kezelt belföldi csomag, mint az előző év azonos időszakában. A tavasszal megnövekedett csomagforgalom alig csökkent a vészhelyzet megszüntetése után, a tavalyi évhez képest magasabb szinten stabilizálódott. Úgy várják a postánál, hogy a növekedési trend az év egészében fennmaradt, és megkezdték a felkészülést a karácsonyi csúcs szezonra. Kérem szépen, mi van akkor még nálad, ha van egyáltalán?
Kérdeznék.
Engem?
A RegioJetből kiderül, hogy ők visszaadják a jegyárat, vagy hogy...
Mindent felolvastam, amit ezzel kapcsolatban lehet.
Szóval nem derül ki, pedig az érdekes lenne. Aha. Jó, oké, csak ilyenkor nagyon nem mindegy. Ugye a MÁV minden kiesett határzár miatt kiesett járatra visszaadja a teljes árat. A Wizz Airnél megoldódott az emberek többsége esetében, mert hogy majdnem mindent kiszednek, és ugye akkor törlésnél visszakapják, de ha valakinek nincs szerencséje, és éppen olyan járatra szól a jegye, amelyik megy, megmaradt, de hát a határzár miatt, meg a karanténkötelezettség miatt elállna utazástól, akkor viszont így járt. Legalábbis arról nem szólt a fáma, sőt, kifejezetten bejelentették, hogy a szokásos feltételek érvényesek, magyarul bukta a jegy. Vagy 60 euró mínusz ugye a törlési díj.
Igen. Egészen elképesztő, és ez több, legalábbis így meglepő számomra, ami történt, hogy...
Hol?
Hát ez a kiutazhat be Magyarországra, ugye kiderült, hogy negatív koronavírus teszttel a csehek egy része belépett Magyarországra, mert a cseh kormányfő megkérte a magyar kormányfőt Bledben, hogy nem jöhetnénk, mi mégis, de jöhettek, mondta Orbán Viktor, és a csehek jöhetnek teszttel. Aztán nem sokra rá Szijjártó Péter a Facebookon közölte, hogy a lengyelekre és szlovákokra is kiterjesztik ezt a mentességet.
De ennél fontosabb, hogy ez már
legalább... Mink is mehetünk?
Igen, illetve hát ugye miután nálunk van a korlátozás. Ez annyiban lett kölcsönös, hogy mi is mehetünk a három visegrádi országba úgy, hogy visszatérve nem a vörös rendszer érvényes, hanem a, hát mondhatjuk, a korábbi sárgához hasonló. Tehát ezekből az országok, de még azért komolyabb, csak akkor, hogyha ott volt szállásod, és bizonyítani tudod, hogy turistáskodni mentél ebbe az országba, és ott aludtál valamelyikbe, akkor hazatérve nem kettő teszttel tudsz kijönni, hanem egy teszttel ki tudsz jönni. Tehát ennyi a könnyítés. Tehát az utolsó pillanatban, mielőtt életbe lépett a határzár most éjfélkor, ennyi könnyítés sikerült belecsempészni a
egyébként
rendszerbe.
Egyébként a románok meg kifelé menekültek tegnap, állítólag marha nagy dugók voltak Hegyesalomnál, a kifelé lévő oldalon a vendégmunkások az utolsó pillanatot megragadták, hogy visszatérjenek a munkahelyükre.
Hát kifelé ezt nem kellett sietni, hát ott ugyanúgy ma is árt kifelé, nincsen korlátozás, tehát szerintem...
Mégis ezt írja a például a Népszava.
Hát akkor az egy baromság nyilván. Befele, ha menekültek, akkor az, tehát az, hogy Magyarországra átérjenek, és utána mikor kocsikáznak át az országon, az már szerintem a pontok mindegy kategória, de bejönni az lesz szigorúbb, legalábbis a jelenállás szerint. Bár ugye a tranzitra azt mondták, hogy maradnak kivételek, csak nem láttuk, és igazából a részletszabályok közül még elég sokat nem ismerünk. Illetve engem még az érdekel egyébként, hogy honnan lesz erre kapacitás. Tehát gondolj, hogy minden Hegyeshalonnál érkező autó, határőr, ellenőrzés, regisztrálás, minden ingázó regisztrálás, hogy mikor lépett ki, hogy 24 órán belül a 30 kilométeres sávból visszajöhessen minden egyes határátlépésnél, több tízezer embernél, akik naponta átjárnak dolgozni, vagy hogy lesz ez? Azt értem, hogy a katonaság besegít, de hát nem tudom, ezt hogy lehet 2-3 nap alatt megcsinálni, és akkor a teljes karantén papírozás, meg a piros cetli szétosztás mindenkinek, aki érkezik a eddig is engeni határokon, és az ott majd működni fog? Hát nem tudom. Kíváncsian várom, hogy ezt hogy oldják meg, mert elvileg ugye a rendszer az erről szól, hogy ez életbe lépett most.
Na. Ne nézz így rám, Czoller Andi, nem fogok
kommentelni. Majd a Czoller Andi megmondja, hát végül is.
Majd ő, hát ki más.
Biztos benne lesz a hírekben.
Hát nagyon ja, ugyanezt fogom értette. Elmondani, nem itt te.
Na, de előtte tőzsdézünk még egyet.
Igen, Peronospor ellen részgálic, ezt ajánlja neked Pepin bácsi.
Köszi.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Nagy levegő, és na kérem szépen, így fog kezdődni, fogadni.
Jó kövér nulla, úgy fog kezdődni Budapesten. 34.851 ponton zárt a BUX, enyhe mínuszban, de százalékban alig kimutatható módon. 2,2%-ot ment fölfelé a Telekom, 366 forintig, 1%-ot erősödött a Richter, 7270 forintig, és a MOL is erősödgetett, 6 forintot, az 4%, 1676 forintig. Az OTP viszont esett egy nagyot, 1,5%-ot, 10040 forinton zárt, hát épp hogy megkapaszkodott 10000 fölött. A 4IG-nek nem volt jó napja, 2,9%-os mínusszal fejezte be a tegnapi napot, esett 2,5%-ot a Master Blast is, úgyhogy ezek voltak a értelmezhető esések. A Deltának sem volt jó napja, ott 3,2%-os lett a mínusz, a Waberersnél 4,2, úgyhogy ezek voltak a vesztesek, és nézzük a nyerteseket, hát nem tudunk elmenni az Alteo remek teljesítménye mellett, 6,2%-ot ment fölfelé a papír, kérlek szépen. A Cikk Pannónia részvényesek sem panaszkodhatnak, ott 4%-os volt a plusz. Mi volt külföldön?
Figyelj, a Wall Street az egy vicces hely, tehát arról már hetek óta sokat beszélünk, és most ugyanaz folytatta, ami eddig volt, tehát egy egészen ész nélküli lufifújás néhány részvényben. Egyre kevesebb papír van benne, de azok egyre jobban mennek. Megvolt a split, a hogy hívják ezt, részvény aprózás, ugye? Amikor egy részvény helyett kapsz sok másikat, ugyanabból a papírból, és úgy elvileg pont ekkora mértékben kellene csökkenni az árfolyamának az adott részvénynek, de persze nem tette, ugye ez volt az Apple és a Tesla esetében, és hát tele volt az amerikai pénzügyi sajtó azzal, hogy na ez a kicsúcsosodásnak a vége, mert ezzel elmúlik a utolsó felhajtóerő, hát ő nem. Apple plusz 3,5%. Tesla a csúcsok csúcsáról újabb 13%. Az Amazonnál legalább volt egy kis hír, és lehet mire meg lehet magyarázni valamivel a 1,5%-os emelkedést. Megkapta a hatósági engedélyt a drón kiszállítási üzletág elindítására. Az amikor már drón hozza neked a cuccot. Az jó.
Nem
az
vagyok otthon, hiába hozza. Vagy akkor utánam repül?
Szerintem bárhol megtalál. Utánad megy, és gondolom ez a lényeg az egésznek, nem?
Igen.
Na, úgyhogy ilyenek volt. Ja, hát index szinten.
Vigyázz, mit rendelsz.
A szokásos, Dow Jones.
Mert
lefelé.
Már jön a drón, fölötted lebeg, nagy felirat, hogy milyen shopból rendeltél meg, mit aztán nézhet.
Ja, magyarázat, nem kell magyarázat, mondom, szokásos, Dow Jones lefelé, 8%-ot nezdek fölfelé, 7%-ot. Amúgy az augusztusra is érdemes kitérni, mert hogy 1986 óta nem látott mértékű volt a havi emelkedés. Hát igazából tudjuk, hogy a nagy semmire, mert hogy magyarázatként ilyenek szolgálnak, hogy enyhül a járvány. Ami akkor lenne értelmes magyarázat, hogyha akkor, amikor bedurrant, iszonyatosan akkor esett volna, de miután akkor is emelkedett, ugye ez egy kicsit furcsán fest. Úgyhogy mi volt még? Ja, hogy keresik a vakcinát, és lehet, hogy lesz. Tehát ugye ez hajtotta föl.
El van egy.
Ja, Istenem! 40 éve legnagyobb tőzsdei emelkedés, nem hagyjátok elmondani. Hát mentek ti valahova. Na jó van, akkor úgy tűnik, hogy a kollégák megvétózták, hogy érdekes tőzsdei részletekkel szórakoztassam a nagy érdeműt, úgyhogy tessék, neztek.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
No kérem,
szépen.
0-30-20-10-9-09 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Jött egy csomó minden a hallgatóktól, de közlekedési információkért még rimánkodunk, mert oké, hogy színesítitek olyannal, hogy Ács Gábort minősítitek, meg engem is, de hát ezzel a közös jól léthez valami keveset tesztek hozzá, viszont ha megírjátok, hogy az iskolai oktatás első napján vaj, hogy lehet közlekedni a fővárosban, azzal már az össznemzeti jólét fog gyarapodni, hajrá!
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény: krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés: megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom: egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autó Galéria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 10 perc van, már is folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással.
0-30-20-10-9-09, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, valamint szolgálati közleményként kell a nagy érdemű tudomására hozni, hogy szeptember 1-ével nem csak hallhattok, hanem láthattok bennünket ismét a millásreggeli.hu oldalon, akinek erre van érkezése, hogy Ács Gábor gyűrött fejét, vagy az én kisportolt felsőtestemet akarja látni, nem csak a hangunkat akarja hallani, az akkor a millásreggeli.hu oldalon ezt meg is teheti, és mostantól reményeink szerint így lesz most már mindig. De majd ezt azért elmondjuk, mert aki hallja, az meg adja át. Köszönjük szépen! No! Közlekedés szeretnél?
Hogyne.
Akkor csapj rá arra a gombra.
Parancsolj!
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Na hála a hallgatóknak, áldassék a nevetek, a 10-es főút Solymár és Üröm között áll, helyenként szammog, írja Ádám hallgató, majd azonnal helyesbítette magát 5 percen belül, hogy tévedtem, ez csak áll, tehát a 10-es főút Solymár és Üröm között az felejtős. Csak mert kértétek, Göd M0-ás szépen halad a Megyeri híd felé, de sűrűsödik, írja a hallgató. Mi van még itt? Itt van például egy olyan, hogy a Szentendre út befelé olyan, mint régen, lassan gurulós az M0-ás óta. Az M2-es M0-ás északi rész haladós volt reggel 7-kor, Békásmegyertől könnyen gurul befelé, de az Aquincumnál már sűrűsödik, illetve Andor út már áll, ez is hallgatói üzenet, Kőbányán a Körösi csomó, a Vaspálya, Pongrácz kereszteződésen 4-5 lámpaváltással lehet átjutni, Egér út, Szerémi út befelé telített, de haladós, írja a szerelmes fúrós.
Ó! Oh.
Végre. Egy love is in the air, illetve nagyon nagy baleset a Kerepesi-Fogarasi út kereszteződésében, az M7-es a 6-os kilométertől cammog, írja a hallgató, ezeket gyúrtam gyorsan egybe, és azt is lehet látni, hogy baleset történt a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt, illetve a Kerepesi úton is sajnos baleset van helyszínelnek is, a Fogarasi útnál a befelé vezető oldal nem járható, a forgalmat a Fogarasi útra terelik, erről adott hírt ugye a hallgató is.
Igen, ezt ketten is megírták, és most ahogy nézem, pont ez, ami kirívóan vöröslik a térképeken, hát lényegében az Őrség áll, azt ott nagy hívben érdemes ezt a környéket kerülni, tehát a Kerepesit befele.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Maradnak a kerékpár sávok a Nagykörúton, ezt jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, de nem úgy, mint eddig, azért lesznek változások is. Tárcsáztuk Halász Áront, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettesét és szóvivőjét, hogy megalkossuk vele az Örülünk Vincent munka címet viselő beszélgetés. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát tegnap a taxisok morgolódtak az a nagykörúti bringasávok miatt, most akkor a bringások elégedettek?
Én tegnap egy taxissal utaztam a reggeli csúcsforgalomban a Teréz és Erzsébet körúton, és együtt csodálkoztunk, hogy egészen az a forgalom. Hát elégedettek vagyunk abban a szempontból nyilván, marad a nagykörúton a biciklisáv nyugati tértől a Petőfi hídig, és egy évvel ezelőtt még igazából nem gondoltuk, hogy itt idén már kerékpársávokon lehet közlekedni. Ez Budapest második legnépszerűbb kerékpáros útvonal lett, tehát rengetegen elkezdték használni azok is, akik eddig valamiért nem mertek elindulni biciklivel. Töretlenül növekszik a forgalma, úgyhogy ennek mindenképpen örülünk. A József körúton egy olyan megoldás lesz, amit a kerékpáros klub nem javasolt, és igazából nem is annyira főleg bicikli szempontból, hanem a nagykörút többi funkciójának a fejlődése szempontjából. Oda visszahozzák a 2x2 forgalmi sávot, és a parkolósávban lesz a kerékpársáv. Egyébként ilyeneket javasoltak az autóklub, és meg elég sokan is, még tavasszal. Ezzel az az egyetlen probléma, hogy például nehezebb lesz felszabadítani a teraszoktól a járdát, amit le lehetne tenni egy-két parkolóhelyére. Az áruszállítást megnehezíti, illetve a villamos megállóknál, ahol nincsen parkolósávot, valahogy meg kell oldani, hogy a biciklisáv az folytatódni tudjon, vagy ugyanúgy beküldik a kocsik közé, mint mondjuk az Asztórián, és akkor egyszer van kerékpársáv, egyszer nincs kerékpársáv, vagy felterelik a járdára. Tehát, hogy ilyen megoldást lehet itt csinálni, ez egy kicsit fél megoldás lett, de ettől függetlenül össze fog érni ugyanúgy a bringasáv a nyugatitól a Petőfi hídig, ami azért mindenképpen pozitívum, mert egy nagyon nagy igény van rá, és nagyon sokan használják, és valószínűleg még többen fogják. Most így a koronavírus második hullámában szerintem, ahogy tavasszal is rengetegen inkább biciklivel jártak, úgy most is fogják választani ezt a formát.
Ezzel együtt ezek szerint jó kompromisszumnak érdek vagy megfelelő, mert ugye az autósoknak azért fontos volt, hogy a déli szakaszán a körútnak, ahol sokkal nagyobb a forgalom, mint az északi részén, hogy ott megmaradjon a dupla sáv, és így megmarad a parkolóhelyek hatására, tehát akkor ez egy kompromisszumos megoldás. Ez így szerintek
abszolút
akkor...
egy kompromisszumos megoldás, így meg fog maradni, mondom, nehezebb lesz olyan szempontból a József körútat felfejleszteni, hogy ott ugyanaz a korábbi ilyen légszennyezés, zajszennyezés marad majd meg, ami nem szerintem, tanulmányok szerint például a legnagyobb akadálya annak, hogy emberek szívesen időt töltsenek a körúton. De hát ez... Igen, tehát ez egy ilyen kompromisszumnak van.
Mondtad, hogy valahol van ez a járdára állás. Hallottam egy közlekedési szakértőt, aki azt javasolta, hogy a járdából lehetne elvenni. Tehát nem a parkolóhelyekből, hanem a járdából. A Bajcsi-Zsilinszky úton van erre példa, ahol a járdán fut a bicikli sáv.
Hát hogy ez biztos, hogy nem működne. Egy-egy ilyen rövidebb szakaszban, mint a villamos megállók mellett, még ott is elég necces, mert azért a járda szélesnek tűnik, de ott ilyen virágárus pavilonok vannak, telefonfülkék vannak, teraszok vannak, igazából a teraszokat hazavágnánk, hogyha ott végig bringasávot építenének ki, illetve ugye a gyalogosokkal kódolt a konfliktus, tehát a Bajcsi-Zsilinszky úton is hiába vannak korlátok, hiába van a piros felfestés, ugyanúgy bemászkálnak a gyalogosok, mert a gyaloglás az ilyen
ki. Na Áron, most lecsapok rád! Na. Tegnap a taxis érdekképviselet vezetője azt mondta, hogy egy komoly problémát jelent az, hogy azt tapasztalják a munkatársai, hogy hiába vannak a körúton bringasávok, fönt száguldoznak a bringások a járdán.
Vannak ilyenek, igen. Viszont a bringasáv nagyon jó arra, hogy lehozza őket az úttestre. Vannak sokan, akik még mindig nem mernek lejönni, tehát valamiért még mindig félnek az úton közlekedni, de szerintem ezek idővel szépen elfogynak, ahogy a Kiskörúton, meg a Bartók Béla úton is csökkenő a számuk azután, hogy felfestették a kerékpársávot, és vannak olyanok, akik mondjuk futárok és címet keresnek, tehát mondjuk hozzák a kaját és nézik, hogy hova kell menni, és vannak azok a renitensek, az a 10-ből 1 vagy 100%-ból 1%, aki még ezután is, nem tudom, a villamosságon fog hátrafele rákjárásban biciklizni. Ezekkel aztán meg nem tudom, hogy mit lehet csinálni.
Uh-huh. Mit gondolsz arról a konfliktus helyzetről, ami megvan most az autósok meg a bringások között? Ezt akárhányszor beszélünk, mindig megkérdezzük tőled, mert hát ha ezzel is sikerül betemetni egy kicsit az árkokat. Például ugye sajnos a politika is felkapta, mi nem politizálunk, csak ugye ezt lehetett például a tegnapi taxis beszélgetésünkből is érezni, hogy az autósok úgy veszik, hogy egy kisebbség a kerékpárosok miatt egy többség az autósok, hát hogy is mondjam, csak finoman hátrányt szenvednek.
Én szerintem, tehát én ezt mindig el szoktam erre mondani, hogy nekem a zsebemben ott van a jogsi, és itt van a tükör alatt a bejáratnál a plusz kulcs, meg a forgalmi, és hogyha éppen kézen fekvő autóval menni, akkor azzal fogok, most pár ezer kilométert levezettem az utóbbi két hétben. Igazából akik szerintem autóval közlekednek éppen a körúton is, nekik van otthon kerékpárjuk, valamiért meg nem azt használják, vagy abban az esetben éppen nem azt használják, vagy amikor éppen bringázik valaki, akkor neki is otthon ül a kocsia, vagy van számára elérhető autó. Én ezeket a felosztásokat, hogy éppen mivel közlekedünk, akkor éppen fújunk a másikra, nem annyira szeretem. Azt pedig, hogy a főváros és a kormány között ilyen adok-kapok becsúszik erre a terepre, az én nem tartom egy szerencsés dolognak, és nem tudom, hogy politikaira mennyire kifizetődöm, mert mindegyik politikai pártnak a szavazói között ugyanúgy ott vannak azok az emberek, akik kerékpározni is szoktak.
Uh-huh. A másik érv szokott az lenni, hogy mi van esőben, tartósan rossz idő esetén, és mi van télen, megéri-e pár hónap miatt lezárni egy teljes közlekedési sávot Budapest egyik legforgalmasabb útjából, mikor majd télen nem fognak rajta bringázni, jóformán senki sem.
Én a magam példáját tudom elmondani, vettem az egyik sportboltban egy piros poncsó esőkabátot, az azért jó, mert a térdemet is védi, jól látszik a szürke időben, és a biciklimen egyenes háttal ülök egyébként, mert egy ilyen holland stílusú bringát hajtok, hosszú sárvédője van, és még a cipőm sem lesz vizes. Tehát, hogyha olyan nap van, amikor éppen nagyon szakad, és nem elég egy sima vízálló kabát, akkor ezt veszem föl.
Tehát ezek szerint ennyire elszántak a bringások, hogy fogják télen is használni, meg esőben is a sávokat?
Nyilvánvalóan Hollandiában is többen kerékpároznak nyáron, mint télen, de hogyha van kerékpársáv, akkor sokkal könnyebben választják ezt a módot, mint hogyha mondjuk a csúszós úton kéne a kocsik tükrei között kátyukat kerülgetni.
Uh-huh. Felvetődik mindig, most érdekes, hogy ugye veled beszélgetünk, és az autós lobby hangosabb, tegnap a kerékpáros lobby volt, amikor ugye a taxisokkal beszélgettünk. Kresszvizsga. Mit szóltok ehhez?
Nekem megvan.
Mert hogy azt mondják, hogy például arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne kordában tartani a szabálytalankodó bicikliseket, tegnap is megszületett ez a megoldási javaslat egy hallgatótól, hogy kresszvizsga, sőt még a rendszám is szóba került, hogy lehessen azonosítani a szabálytalankodókat.
Hát nézd, hogyha vitriolos szeretnék lenni, azt mondanám, hogy ez a jogosítvánnyal és rendszámmal rendelkező gépjárművezetőknél sem biztosítja azt, hogy betartsák a szabályokat, tehát aki utcára megy, ezt látja. Egyetlen probléma az, hogy biciklivel ezt nem lehet egyszerűen számon kérni, mert hogy annyira egyszerű ez az eszköz, hogy kitolod a házból, és már fölülsz és mész is. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nem kéne az embereknek ismerni a szabályokat, hanem mi kerékpáros klubként, amennyire tudunk, ebben nagyon sokat dolgozunk, most nagyon sok oktató programot szervezünk éppen, van egy letölthető kis okosunk, amiben minden szabály és tanács gyakorlati dolog benne van, és azon is dolgozunk, ez már el is indult egy ilyen állami program, hogy 12 éves gyerekek, akik ugye már elkezdenek önállóan közlekedni, ők ismerjék a szabályokat, meg egyáltalán, hogy hogyan közlekedjünk, és ebben a részt vett a kerékpáros klubba a szervezésében, vagy kidolgozásában. Innentől kezdve pedig az iskoláknak nagyon-nagyon kéne azon hát kicsit oda tenni magukat, hogy ezek az oktató programok, amik elérhetőek, ezeket a gyerekeket elérjék.
Még egy neuralgikus pontot azonosítottam én a tegnapi beszélgetésen, ez a megállunk-e a kerékpár sávon, vagy nem állunk meg a kerékpár sávon kérdés, ez egy állandó konfliktus a bringások és az autósok között. Nem tudom, téged kérdezek, mit mond a Kressz, mert azt mondják a taxisok, hogy ő nem teheti meg az utassal, hogy parkolóhelyet keres, hanem akkor megáll egy pár másodpercre, akár a kerékpársávon is, amire a taxisok szerint a Kressz lehetőséget is ad, kirakja az utasát és megy tovább. Vagy mi van az áruszállítókkal, ugye ezt te is mondtad, hogy ez egy megint csak neuralgikus pontja lehet majd a mostani szabályozásnak.
Én nem tudom, hogy ez hol van benne a Kresszben, vagy a taxis Kresszben, de van olyan például áruszállítási helyeket szoktak úgy kijelölni, hogy az adott esetben a kerékpársávon történik, és van egy megadott időszak, amikor ott lehet rakodni. De akkor csak akkor lehet, és ez mondjuk hajnali 5 és 6 között van, amikor nem közlekednek sokan. Az a baj ezzel, még a gyorsan éppen megálltam és beugrottam, vagy éppen várom az utas dologgal, hogy ha mellette a sávon áll a dugó, akkor nem tudod kikerülni. És ez igazából akadályozza másnak a közlekedését. Vagy egy baleset veszélyes szituációba keveri bele azzal, hogy most éppen megállt előtte, akkor viszont a mögötte jövőnek valahogy ki kell térni a forgalomba. Olyan helyzetekben, amikor bőven el lehet menni mellette, és tényleg mondjuk nem végig parkolnak a pingasávon, hanem látom azt, hogy nem tudom, egy-egy taxi megállt, vagy egy-egy rakod autó, ilyen szállító autó megállt, mert nincs is rakodóhely a környéken, akkor én már nem szoktam magamat fölidegesíteni ezzel. Vannak, akik igen, de amikor folyamatosan másoknak ezzel a közlekedését akadályozzák, azt szerintem nem korrekt dolog, és ezt nem kéne csinálni. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a bringázóktól is elvárják azt, hogy hogyan ne zavard másiknak a közlekedését.
Jó, azt hiszem, én előttem a muníciót, sőt, még vettem kölcsön lőszert a hallgatóktól is, úgyhogy ezeket akartuk megkérdezni tőled, aztán majd meglátjuk a pudingot, ha megettük, hogy milyen lesz, mert most ugye megint egy kicsit változik majd a kerékpáros közlekedés a főpolgármester szavainak tükrében. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia! Alász Áronnal, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettesével és szóvivőjével beszélgettünk, nem tettünk mindenkit maradéktalanul boldoggá, de nem is en műsor célja ennek megvalósítása. Annak a hallgatónak, aki azt kérdezi, hogy mikor hallhatjuk már az autósok véleményét a műsorban, azt ajánlom, hogy a millásreggeli.hu oldalon keresse vissza a tegnapi hasonló időpontban lefolytatott beszélgetésünket. Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetségnek a vezetője, elég markánsan képviselte az autósok véleményét a nagykörúti bringasávok
ügyében. Mi az, hogy autósok véleménye? Én most mi vagyok?
Hát honnan tudjam?
De hát én is autózok. Ki az az autós?
Az autós, a nagykörúton az közlekedő az autós társadalom.
Szoktam a nagykörúton közlekedni.
Én is mentem tegnap a Gedével együtt, képzeltem.
Az autós alatt azt értjük, aki szerint a bicikliseket ki kell onnan tirhítani, és nem kell biciklissel? Vagy ki az az autósok?
Hát én úgy tudom, ez egy költői kérdés, nem én fogok rá megfelelni, majd a hallgató, aki az autósok véleményét hiányolta, talán megfog. Én annyit tudok mondani, hogy biztos vagyok benne, mert beszéltünk erről, hogy az a Magyar Autós Klubbal például egyeztetett a főpolgármesteri hivatal. Ezt egyébként azt hiszem Metál Zoltán is elismerte, meg most Áron is mondta. Szerintem tehát valamiféle autós vélemény csak meghallgatásra került, értem, hogy ezzel a persze kifordított mondattal.
Van a budapesti autósoknak ez a Facebook, vagy nem tudom milyen közössége csoportja, ők nem es egyszerűséggel annyit mondanak, hogy kell a két sáv, és igazából senkit, minket másom nem érdekel, mi közlekedni akarunk. Ez nyilván egy autós rész, de szerintem az autósok között is sokan vannak, akik hajlanak arra, hogy kompromisszumos megoldás. Egy dolog nem hangzott el szerintem sem most, sem a tegnapi beszélgetésben.
Miért nem kérdeztem?
Hogy a vár... Mert ez nem kérdés. A városnak az az érdeke, hogy minél tisztább legyen a levegője, és minél inkább átálljunk. És hogy támogassuk, igenis támogassuk az autózás visszaszorulását és a kerékpáros közlekedésnek a terjedését. És ez nem autós kérdés, nem autós lobby, nem autós vélemény, nem biciklis vélemény. Ez egy tök egyszerű, józan paraszt észre fölfogható tény. És ebből kell elindulni, szerintem. És ezen belül vannak az érdekek, ha valaki minden reggel az autóba ül, és ott fög, zötyög, akkor annak van egy érdeke, és nyilván ennek megfelelő, ennek mentén nyilatkozik, és nyilván a bringásoknak is van egy érdeke, aki szinte kizárólag a bringáját használja, most őket értem bringások alatt. Ezzel együtt a általában a város érdeke, az összes ember érdeke,
benne az,
hogy haladjunk, mindenkié, hogy haladjunk a zöld irányba. Igen. Na, ez fontos szerintem elmondani, mert ez valahogy mindig kimarad a beszélgetés.
Metál urat nem ebben a témában kérdeztük, nem, de aztán erről beszélgettünk a beszélgetés nagy részében. Nem tudom, hogy ezt miért kell így ízekre szedni, szó esett róla elég hosszasan.
Úgyhogy nem ízekreszedés volt, csak...
Nem neked mondom.
Ja, nekem, jó.
Te egy neomarxista szűk csoportot képviselsz, ennyit akartam. Ezt nem én találtam ki, szintén hallgatója.
Na, figyelj, akkor viszont... akkor gyorsan a hallgatókra kerítsünk sor, de a zene után még a hírek előtt.
Hát legyen.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Vox Populi, azaz a néphangja, rovatunk következik a 0-30-20-10-9-0-9-re érkezett számtalan hozzászólás közül tallózgatunk. Életemben nem mentem még az új bicikliutakon, a belvárosban lakom, 4 autó van a családban, nem örülök a döntésnek, de nem a kerékpársáv miatt, hanem mert én a saját kicsinyes érdekeim ellenére forgalomcsillapítást szeretnék. Akkor most autós vagyok, vagy kerékpáros? Költő kérdés. Aztán a 8. kerületben élek, a Rákóczi téren, van saját autóm, használom a limót, a bubit és saját bringámat. A 4-es, 6-os villamost igyekszem kerülni, egyszerűen Budapest egy nagyváros, már van lehetőség alternatívákra, nem kell mindig a taxisokra hagyatkozni, hagyjuk őket panaszkodni. Aztán a nagykörúti boltok, éttermek, kávézók szerintem már így is döglődnek, ez a bringa sáv csak egy végső döfés lesz, autó nélkül nem élhet a város, írja a hallgató. Ez is egy vélemény. Azt mondja, hogy autósok is szavazók, politikai haszonszerzésből lettek csoportokra osztva, a vita részvevői véli Imre.
Nekem is volt egy ilyen érzésem, de ez csak egy érzés, tehát simán lehet, hogy nem így van.
Igen, aztán autós és kerékpáros is vagyok, elutasítom az elválasztást, inkább együtt kellene élni, még olyankor is, amikor ez a lose-lose szituáció, de win-win lenne természetesen a jó. Aztán leszáll a bicikliről, és járdán tolva kikerülje az akadályt. Kérem, ha valaki járdán biciklizik, csengessen, vagy kiabáljon, ha engem akar kikerülni, ne csak váratlanul elsuhajjon mellettem. De hát akkor folyamatosan csengetni kéne, gondolom én, nem tudom. Aztán miért tettek a Blahára zebrákat, amikor ott van az aluljáró, és miért szüntették meg az aluljárókat a Ferenciek terén? Ez nem lassítja le az autós forgalmat? Kérdezi Kasszandra. Aztán srácok, az megvan, hogyha óránként 1000 autó nem 2 sávon, hanem 1 sávon halad, az ugyanaz az 1000 autó, és hogy nem hogy kevesebb, hanem több szennyezést okoz.
De nem fog ugyanannyi haladni, ez a lényeg, sokkal kevesebben.
Hát csomó, ezt meglátjuk.
Csomóan úgy döntenek, hogy bár, ugye az nagy része a közlekedőknek az alapján választ, ami neki a legkényelmesebb, legegyszerűbb, leggyorsabb, sok minden tényezőt figyelembe véve dönt, hogy melyiket használja, és nagyon sokan Budapesten, ahogy az a hallgatói SMS-ekből is kiderült, többet is igénybe vesz. Hát majd jóval kevesebben fognak az autó mellett dönteni. Ez meg ugye a közös érdek. Ezzel együtt komoly érdeksérelem többeknek, ez nem kérdés.
Igen. Ács kollega, köszönöm. Épp ezt akartam mondani. A kerékpározás nem kerékpárosok és autósok harca, hanem a város hosszú távú szervezésének kérdése. Sok egyéb szemponttal az egyéni érdekeken túl, csak az átalakulás mindig fáj valakinek. Írja a hallgató. Úgyhogy a képviselő szerintet képvisel, tudom, hogy újságíró munka, az ördög ügyvédje, ám a csoport képviselő nem mindenkit tud képviselni, ahogy a kerékpáros is tud identitást váltani, ha autóba ül. Ugye? Közös érdek van. Ezt örülök, hogy kiemelik. Hát ezt próbáltuk
így. Igen.
Na de srácok, élni és élni hagyni a közlekedésben. Vannak racionális és mindenféle meggondolások alapján irracionális lépések. Az egyre szaporodó elektromos autók hol fognak közlekedni? A bringasávon? Az a baj, hogy vannak divatos felkapott ötletek, vannak erős érdekérvényesítő képességű kis csoportok, de ez nem jelenti azt, hogy a rációt kihagyjuk. A mobilizáció a világ része, így nem lehet szabályozni. Ez is egy vélemény, tehát ha lenne egyetlen valaki, aki hajlandó tényleg a helyváltoztatás eszközével kapcsolatos vakhit nélkül nézni a város érdekét, akkor pont a Váci utat kellene betiltani, Cakkumpak, meg az infoparkot, meg a Petőfi Rákóczi híd közöttjét, és a tisztán pusztán lakó kerületeket, hogy a munkahelyek és a lakókerületek egyenletesebben legyenek elosztva.
Hát igen, ez egy hosszabb távú és nehezebben kivitelezhető dolog, de az irány nyilván az jó lenne, hogyha ez lenne.
A teraszokat és a virágárusokat hazavágja, azért nem lehet a járdán menni, a nagyváros fontos közlekedési útvonala nem számít, a jó ember folyamatosan mellé beszél az autóst, akinek arra kell mennie, de nem tud, nem boldogítja, hogy a kerékvárosok egy részének is van jogsia.
Az érdekek, igen.
A dugótól tiszta lesz a levegő. Kötelező biztosítás bringára károkozás esetén. Ilyenek vannak. Jó. Nagyjából én megpróbáltam összefoglalni a legfontosabbakat, de jöjjenek elnézést, hogyha nem tettem meg mindenkivel, mert lassan áttekinthetetlen mennyiségű üzenet érkezik a témában.
Jó, ezt lezártuk, és majd fölvetünk egy másikat. De csak a hírek után.
Na, akkor kicsit tegyük félre a bringasávokat, és akkor beszéljünk arról, hogyan lehet pénzt szerezni, mondjuk direkt Brüsszelből, mert hogy van ilyen lehetőség is, úgy hívják ezt a programot, mindenki vésse fel magának, hogy Horizont 2020, ilyenkor direktbe lehet Brüsszelbe támogatást szerezni, de hogy mire, meg kiknek, meg mik szoktak lenni azok a dolgok, amelyek megakasztják ezt a jó kis folyamatot. Arról fogjuk kérdezni Csuszdi Szonyát, a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal Nemzetközi Főosztályának főosztályvezetőjét. Üdvözöljük a stúdióban!
Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek, üdvözlöm a hallgatókat is!
Először tegyük rendbe, hogy mi ez a Horizont 2020?
Ez az Európai Unió Kutatásfejlesztés és Innovációs Keretprogramja, tehát ez egy olyan elég jelentős, közel 80 milliárd eurós forrás jelent egy 7 éves periódusra, most már egyébként ennek a végén járunk, amelyet tulajdonképpen az EU-s költségvetésből különítenek el, és csak nem az egyes országok előre alokált módon költik el a forrás, hanem közvetlenül, ahogy ön is említette, Brüsszelbe kell pályázni ezeket a forrásokért, általában nemzetközi konzorciumok részeként. És azért azt is hozzá kell tenni, hogy kőkemény versenyben, tehát itt tényleg verseny alapon kiválósági szemléletben dől el az, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek valóban a szakmai szempontból, kutatási innovációs szempontból a legkiválóbbak, azok nyernek ugye támogatást.
Mm-hmm. Jók vagyunk ebben?
Hát azt kell mondjam sajnos, hogy az egész közép-kelet-európai régió 2004 után csatlakozott országok nem túl jól szerepelnek ebben a programban. Gyakorlatilag a forrásoknak az 5%-át hozzuk el, szemben ugye a korábban, tehát az EU alapító országokkal szemben, illetve azokkal az országokkal szemben is gyengében szereplünk, akik társultként vesznek részt, például Norvégia, vagy Svájc, vagy akár Izrael. Hát ez egy fájó pont, ugye, mi számunkra.
Milyenek az oka?
Gondolom, jobb esetben ugye pályán. Tanulási folyamatról van szó, tehát sokszor halljuk azt a hivatkozást, ugye, hogy nyilván a kezdetek kezdetén mondjuk a spanyolok se pályáztak olyan nagyon remekül, de idővel megtanulták ezt a dolgot. Nyilván mi is ez az egyik oldal, hogy próbáljuk ezt megközelíteni, és próbálunk segíteni a pályázóknak a tanulható ügyekben. Nyilván az is számít, hogy egy adott ország mennyit költ kutatásfejlesztés és innovációra, tehát a hazai ráfordítások szintje is azért elég jól tükröződik. Az, hogy milyen kutatási kapacitásokkal rendelkezik az adott ország, a hazai programok, meg a hazai kapacitások megint csak mennyire vannak összhangban azokkal a témákkal egyáltalán, amik ugye ezekben a uniós pályázati programokban megjelennek. Tehát nagyon sok összetevős, aztán ez egy teljesen praktikus részlet, de még mindig az, hogy például angolul kell pályázni, ez azért még sajnos, azt kell mondjam, hogy még mindig ennyi év után is tud gondot okozni. Sokszor nem is a kutatóknak, hanem
de miért? Az unió hivatalos nyelve a magyar, vagy nem lehet magyarul pályázni?
Mindenki angolul pályázik, tehát nem ér minket ilyen szempontból ugye hátrány. Szóval sokszor nem is a kutatóknak okoz gondot az angol nyelvnek a használata, hanem inkább annak a személyzetnek, aki mondjuk adminisztrálja, tehát a költségvetési oldalon, vagy a jogászaink például nincsenek erre felkészülve. Tehát ez megint egy olyan irány, amit próbálnánk erősíteni így a hazai intézményeknél, hogy például a pályázat menedzsmenttel foglalkozó kollégákat egy kicsit felhozni ilyen szempontból.
Épp ezt akartam kérdezni, nem lehetne segíteni valahogy ezeket a cégeket, amelyik elhatározzák, hogy akkor ők most közvetlen és Brüsszelből, mert írtatlan összegről van szó, ahogy hallottuk, 80 milliárd euró 7 év alatt, az nem kevés.
Igen. Hát az is igaz, ugye, hogy már a 7 éves periódus végén járunk, tehát a 2020 vagy a 2020-as program azt mondjuk, kifut már lassan, de még ezzel együtt még mindig vannak lehetőségek. Például a Horizon 2020 EIC Európai Innovációs Tanács Accelerátor pályázata az az egyik, ami még nyitva áll, és október 7-ig az innovatív cégek tudnak itt pályázni. Nagyon komoly innovációs elképzelésekkel, tehát itt tényleg olyan ötlet, tehát nem is ötletekkel, mert prototípus szintű fejlesztésekkel lehet ide pályázni, ami világszinten, vagy legalábbis európai szinten újdonságot jelent. Illetve ki fog jönni még egy nagy pályázati felhívás, ami egy 1 milliárd eurós keretet jelent, ez pedig ugye az EU bizottság új politikai megközelítésével összhangban a Green Deal témára, tehát fenntarthatósági kérdésekre fog fókuszálni. Ez ugyan egy kicsit más, mint az accelerátor pályázat, tehát nem csak cégek önmagukban tudnak itt pályázni, hanem itt nemzetközi konzorciumokat kell majd alkotni. De mind a két terület olyan, ami gyakorlatilag folytatódik majd tovább 2021 után a Horizont Európa program keretében. Tehát aki itt most elkezdi fölépíteni a pályázatot, előkészíteni a koncepcióját.
Akkor nem érdemes kapkodni, október 7-dik azért nagyon közel van, szeptember 1-ét írjuk, igen, de egy jó tanulópénz lehet, ha most abszolút azért megpróbáljuk ezt a pályázatot abszolút elkészíteni. Mert igen, egyébként, hogyha nem fogadják el, akkor van visszajelzés arról, hogy mit rontottunk el benne?
Így
és
van,
ebből mondjuk
így
lehet
van
tanulni?
Így van, tehát a bizottság értékelése alapján ugye mindig kapnak a pályázók egy feedbacket, amiben egész hát részletes instrukciók is elhangzanak arra, hogy esetleg milyen módon lehetne megjavítani a pályázatot, úgyhogy első körben ugye az október 7-dik ez valóban nagyon-nagyon közel van, tehát itt azokkal tudunk már leginkább érdemben foglalkozni, illetve azoknak érdemes most ezt a pályázati határidőt megcélozni, akik már vagy egyszer mondjuk visszapattantak, tehát benyújtották, de nem voltak sikeresek, de mondjuk közel voltak már a küszöb értékhez, és ott mondjuk a visszajelzések alapján mi tudunk abba segíteni, hogy fölhozzuk őket, vagy aki tőlünk függetlenül, tehát vagy a korábbi pályázástól függetlenül már egy olyan jó üzleti terve rendelkezik, és egy olyan prototípus szintű fejlesztéssel, amivel úgy gondolja, hogy egyébként esélye lehet ezen a pályázaton. Neki is tudunk ugye a mentorprogramunk keretében segítséget adni.
Tehát van egy ilyen mentorprogram, ez államilag finanszírozott, ott mi történik?
Mi olyan mentorokat, kócsokat, pályázati tanácsadókat kerestünk, akik nagyon profik ennek a pályázatnak az előkészítésében. Egyrészt, akik ilyen pályázatokat értékeltek már nagyon-nagyon sokat Brüsszelben, olyanokat, akik írtak ilyen pályázatot, vagy olyanok, akik tanácsadóként vettek részt ilyen típusú pályázati anyagoknak a fejlesztésében, tehát nagyon sok ilyen sikeres pályázati anyag is megfordult a kezük alatt, vagy sikertelen ugye értékelőként, tehát ők pontosan tudják, hogy mitől lesz jó egy ilyen pályázat, és nyilván kell egy jó alapanyag, azért ezt ne felejtsük el, úgyhogy ezt a regisztrációnál azért már mi is próbáljuk így tudatosítani mindenkiben, hogy kell egy alapkiindulás, hogy legyen elgondolása a piacról, a fejlesztésről, a versenytársakkal arról, hogy ez az innováció.
Tehát ez az A4-es lapon leírva kézzel, hogy van egy jó ötletem, ez most így nem fog segíteni.
Nem. Ez azért ez kevés ide, ez jó lehet mondjuk egy hazai KKV-stat pályázaton, de át is irányítjuk őket egyébként oda. Tehát nem hagyjuk az ötleteket sem az útszélén, hanem tényleg próbálunk mindenkinek megfelelő keretet találni, ahol ő pályázati forráshoz juthat. De ez a KKV accelerátor pályázat a H20-ban ez nem ilyen, tehát itt azért komolyabb versenyzőkről van szó.
Az jut eszembe, hogy milyen hosszú egy ilyen mentorprogram, mert ugye szűk a határidő, uh-huh. de ugye azért, mint említettük, a tanulópénz azért érdemes megcsinálni, mert például egy nemzetközi konzorciumot egy hónap alatt gründolni, az se egyszerű feladat.
Nem, az abszolút nem egyszerű. Ott viszont, amit említettem, a Green Deal pályázat, ez a csomag, uh-huh. ami kijön, ott januárban lesz a pályázati beadási határidő.
Tehát akkor két határidő. Így van az accelerátor, ez az október elejé, a Green Deal-re még akkor van idő, akár ezt a nemzetközi konzorciumot is összegründolni.
Így van, egyébként ott is indítunk olyan programokat, megint csak a praktikus oldalról megközelítve, hogy mire is van szüksége a hazai pályázóknak, olyan programot, ahol például a pályázati írás technikai részleteit fogják megtanulni, ez egy angol nyelvű képzés eleve, egy angol nyelvű kurzus, amire lehet jelentkezni, aztán olyan, ahol a pályázat menedzsment részleteibe merülünk el, illetve olyan, ahol a pénzügyi elszámolás, ami megint egy nagyon kritikus terület ezeknél a pályázatoknál.
Uh-huh. Hol lehet jelentkezni, és kiknek lehet jelentkezni? Gyakorlatilag bárkinek?
A mentorprogram az egyértelműen az innovatív KKV-knak szól, tehát ez a mi célcsoportunk, tényleg azért európai szintű versenyképességet tud ezen a pályázaton produkálni. Az NKFIH honlapján lehet regisztrálni erre a mentorprogramra, ott meg vannak adva a kontaktszemélyek egyebek, tehát pontos ennél bővebb információkkal is tudunk természetesen szolgálni. Rendszeresen vannak infónapjaink is, tehát aki még nem tartott, hogy őt mentorálni kéne, hanem az alapinformációkat szeretné begyűjteni, tőlünk őnek is tudunk személyes telefonos, e-mailes tanácsadást nyújtani, illetve rendszeresen vannak információs napjaink, workshopjaink, vagy akár ugye most a COVID-helyzet kapcsán sokszor ezt ilyen webes alapon szervezzük meg, illetve ezzel párhuzamosan, ahogy szóba került ez a Green Deal kóra készülve, ott pedig egy online kurzus fogunk megvalósítani, tehát egy ilyen több komponensű kurzus zajlik majd le az őszi periódusban.
Az utolsó kérdés, hogyha valaki lemaradna a Green Deal-ről és meg a mostani Accelerátorról is, azért érdemes tapogatózni, hiszen jön a következő költségvetési ciklus, gondolom akkor is lesz mentorprogram, arról már lehet tudni valamit, hogy erre mikor érdemes jelentkezni?
Abszolút érdemes már most az előkészületeket uh-huh. megtenni, hiszen egyébként azt látjuk ezeknél a pályázatoknál, hogy ezek nem ilyen hirtelen születnek, tehát hogy annyi befektetést igényel mindenféle szempontból a pályázó részéről, tehát ez egy több hónapos folyamat, amíg egy olyan anyagot összerak, ami tényleg nyerő lehet Brüsszelben. Úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy éljen már a mostani lehetőségekkel, fél szemmel ugye már a Horizon Europe program irányába tekintve, mert hogy ez meg gyakorlatilag 21 hát első negyedévében elfog.
Költségvetési vita
még. Így van, az még
igen,
zajlik. Viszont azért reménykedünk benne, hogy 2021 első negyedévében az első pályázati felhívások kijönnek. Abban biztosak lehetünk már, hogy ez az EIC Accelerator program ez folytatódni fog. Nagyon hasonló vagy gyakorlatilag változatlan felállásban, és a Green Deal téma is egy olyan lesz, ami gyakorlatilag végighúzódik a Horizon Europe, tehát ez egy abszolút központi koncepciója most a bizottságnak, hogy a fenntarthatósági célokat ilyen oldalról is erősen megtámogassák. Úgyhogy...
Egy utolsó kérdés, hogy ha valaki, ezen mondjuk vegyük alapul a 7 éves költségvetési ciklust, az első évben benyújt egy pályázatot, elvérzik, az utána még indulhat, akár ugyanazzal a pályázattal, csak mondjuk átdolgozva a bizottság vagy Brüsszel elvárásainak megfelelően? Tehát többször is lehet indulni?
Persze, abszolút ez igaz mind a két pályázatra különben, tehát az accelerátor pályázatban is kifejezetten biztatják az újrabeadást akár, de a Green Deal esetében is, hát nyilván most nem a mostani Green Deal korra, akkor, hanem majd ugye a Horizon Europe keretében egészen biztosan lesznek nagyon-nagyon hasonló témák, amit gyakorlatilag nem veszik kárba az a munka, amit azért belefektetnek a pályázók az előkészítésbe.
No, hát akkor KKV-k pályázatra fel, direkt vegyük be Brüsszelt, és hozzuk el Talicskába onnan a pénzt. Csúszdi Szonyának, a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal Nemzetközi Főosztályának vezetőjének köszönjük, hogy itt volt és elmondta ezeket, hasznos információk voltak. Szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen a lehetőséget én is, és jó pályázást a
hajrá, mi
is drukkolunk! Viszontlátásra!
Color me your color, baby. Color me your color. Color me your color, darling. I know who you are. Come up off your color chart. I know where you're coming from. Call me Mulan. Call me anytime. Call me Mulan.
Reggeli továbbra, és mindjárt jönnek a hírek, viszont most, hogy elvileg az iskolák egy jó részében, akik a hagyományos időszámítást alkalmazzák, másfél perc múlva, ja, nem jól jár az az óra, itt a másikat kell nézni itt a másik monitoron, mindjárt, ugye, pillanatokon belül becsengetnek, és...
Nem biztos, mert írt a hallgató, hogy volt akinél már 7 óra 30 perckor.
Hát nekem is igen, járt az egyik gyerekem olyan iskolába, ahol 7.30-kor indult az oktató. Na, szóval ez lenne a kérdésünk.
Nálam mindig van behűtve, nem csak az iskola kezdés. Ne trollkodjuk szét, mert Gabi bácsi érvényesülni akar, és nem kapsz pontos labdát tőle.
Én csak egy kérdést szeretnék föltenni, és mindkét oldalhoz egy-két érvet. Aki, szóval milyen legyen az oktatás szerintetek? Legyen digitális, vagy induljon el most. Szeretném. Tudjuk, hogy elindul, csak hogy kíváncsiak vagyunk. Egy kis mini közvéleménykutatást hadd végezzünk a hallgatók körében. Nem kell megmagyarázni, hogy ha egy szóban válaszoltok nekünk, az is segít, mert kicsit szeretnénk csak szondázni. Tegnap megjelent a Portfolio nagyon érdekes interjú egy járványügyi matematikussal, aki a kormánynak szállít adatokat, és ebben döbbenetes dolgok vannak. Ő szerint a reprodukciós ráta majd bőven 2 fölött van, 2 és felett is elérheti, és elmondja, hogy mit javasol. 10% jön csak külföldről, tehát értelmetlen a határzár, már itt van a vírus, belül kéne védekezni, a belföldi terjedésre fókuszálni. Az iskola is növelni fogja a reprodukciós számot. Az elismert nemzetközileg elismert matematikus szerint, akit Röst Gergelynek hívnak, hogyan ne felejtsem említeni a nevét, összetett járványügyi intézkedés csomagra van szükség, ugyanis a kontaktusszám csökkentése nagyon költséges társadalmilag, tehát jó lenne megúszni a drasztikus kijárási korlátozásokat, meg hasonlókat, ezt is tudjuk. Ugyanakkor folyamatosan érkeznek a hozzám más honnan az információk arról, hogy a kontaktus kutatás az nem működik. Tehát például az a gyerek, emlékeztek, volt a múlt héten a hírekben, hogy a gyerek vasutas éfi táborba találtak egy fertőzöttet. Hát ott a kontaktkutatás az lett, hogy
mindenki menjen.
Ők bejelentették, mondták a járványügynél, hogy küldenek ki akkor hozzájuk embert, majd szóltak, hogy hát nem érünk rá kimenni, menjen mindenki haza. Mindenki várja otthon a hívást, és a 10%-ot hívták föl, és azon belül is teljesen ellentmondásos a lakóhelynek megfelelően, hogy kit mire utasítottak, a maradék 90%-ról semmit nem lehet tudni, pedig kontaktszemély. Tehát itt valami nagyon nem stimmel. De ezekről lehet, és ezekről nyilván a következő napokban még fogunk el rengeteg információhoz jutni. Ugyanakkor ebben az is benne van, meg hát sok szülőnek ez megoldatlan problémákat jelent az otthoni munka plusz mellett a tanulás otthonról a gyerekekkel, tehát a mérleg serpenyőjében, a másik serpenyőben is az elég sok minden van. Ezért is lennék kíváncsiak most az összes hír ismeretében, meg ugye a gazdaságnak is nagyon durván be tud tenni, hogyha a szülő mondjuk pont azért nem tud foglalkozni a munkájával, mert hogy a gyerekekkel is kell, nem beszélve arról, hogy a tananyaggal sem tudnak haladni, tehát ez is nyilván tök negatív. Szóval kíváncsiak lennénk, hogy kinek mi a vélemény, egy gyors szavazást a stúdióból, ha jól hallottam itt az előzetes beszélgetés alapján, hogy ti ellentétes véleményen vagytok, de ez azért van, mert hogy a gyerekek ellentétesen reagáltak, ugye?
Így van. Meg hát a korkülönbség is szerintem. Tehát a kisebb gyerekekkel biztos borzalmas lehet, meg főleg ha több is van, aki alsó tagozatos, de egy 6.-7.-essel, meg egy jól működő netes rendszerrel.
Én nagyon félek attól, hogy milyen színvonalú ismereteket tudnak így, ha nagyon-nagyon rájuk van bízva. Egy-kettő. Láttam nagyon jó példákat, aki olyan tanárt, aki szinte semmiből YouTube csatornát épített, interaktív órát tartott, stb. Még van, aki elküldte e-mailben, hogy hányadik oldal.
Igen, igazad van. Annyi könnyebbség még plusz, hogy én alapvetően tanár vagyok, tehát nekem lehet, hogy még ez is beletesz a kalapba.
Szóval nagy ellentmondások vannak ebben. Kíváncsian várjuk a hallgató véleményeket, illetve akár csak szavazatokat ezzel kapcsolatban, és majd a műsor vége fele összesítjük és visszatérünk rá.
Egy dolgot elfelejtettem.
Na.
Óriási hibát vétettem.
Jaj.
Nagyon, nincs rá magyarázat. Kántor Endrének ma van a születése.
Ne! És nem ezzel
kezdtük. Légy szíves, bányász elő valamit.
Melyik a kedvenc nótája most?
A Dead South-t keresd meg, és tegyük be, könyörgöm, mert...
Van már újabb is nekik, amit nagyon szeret, várja. Valamit itt motyogott, hogy mit... Na, kitaláljuk.
Nagyon kölyök az Endre, gondolom. Szerintem ő a legfiatalabb mi közöttünk, ugye? A stábon belül, a stáb Benjaminja, ha szabad így
Csikó, igen.
Fogalmazni, úgyhogy Endre, úgy is tudom, hogy alszol, de boldog születésnapot kívánunk.